Halló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Koncz András egyházi fejlesztővel, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók, fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, Koncz Andrást, kivel régi ismerősök vagyunk. András, milyen családból származol? Gyermekként találkoztál a hit dolgaival?
Egy egészséges, szép családban, vallásos körben nőttem föl, vallásos szellemiségben, amit elsősorban anyukámra emlékezve hordok magamban, de talán még erősebben a nagymamámmal kapcsolatban, aki apukámnak az édesanyja volt. Nagyon sok időt töltöttünk vele együtt. És így emlékeimben vannak a közös gyerekkori imák, és tényleg talán nagymamám volt ebben a nagyon meghatározó, aki nagyon sokat mesélt az Istenről, és valahogy mindig az Isten titokzatosságáról, és ugyanakkor pedig arról, hogy igenis jelen van a világban. Mindig valahogy olyan történeteket mesélt, amiben Istennek a jelenléte és a gondviselése és az életbe való beavatkozása mindig nyilvánvalóvá vált. Van egy öcsém, aki 2 évvel fiatalabb nálam, vele együtt nőttünk föl gyakorlatilag, és van egy másik öcsém, aki pedig 15 évvel fiatalabb nálam. Másfajta kapcsolatban voltunk. 6-8 éves koromban kezdtem el hittanra járni. A templomba is igazából akkor kezdtünk el járni, bár az Isten valahogy mindig ott volt a családunkban, vagy így a beszélgetéseinkben, az imákban. Akkor viszont elég erősen berobbant az életünkbe, hogy így mondjam. Nagytéténnyben nőttem fel, és akkor Keszthelyi Ferenc későbbi váci püspök volt ott a plébános, aki nagyon komolyan fogott bennünket, hittanosokat. Nagyon szigorú ember volt, de nagyon szerettük őt. Talán az egyik ilyen különlegessége ennek az élet szakasznak, meg az Úristen munkájának, hogy apukám főleg egyetemista évei alatt elveszítette a hitét, és amikor mi elkezdtünk templomba járni, és Ferenc atyát megismerte ő is, akkor kapcsolódott vissza az Istenhez, és aztán ezt megőrizte, vagy hát máig is őrzi, így időskoráig is. 8 éves koromban lettem első áldozó, 14 éves korom előtt bérmálkoztam mindezt ott a plébánián, ami egy ilyen fontos közösségi vált számomra, egyrészt így a hittanórákon keresztül, másrészt, és az is akkor alakult már ki, ami azóta is megmaradt az életemben, hogy az Isten kapcsolatomhoz és a kereszténységemhez nagyon erősen hozzá tartozik a zene. Mindenféle zene, a jó zene. Fiatal koromban nyilván az ilyen gitáros együtt éneklésekben, gitáros kórusban valósult meg. Jó sokan voltunk Ferenc atyánál hittanom, mondjuk 40-en, és ott ültem az utolsó sorban. Elől meg a nagyok gitároztak, és aztán így bekerülhettem én is közéjük. A gitáros kórusnak is a vezetője lehettem, szóval ez ilyen fontos impulzus volt az életemben.
És szépen egyenletesen belenövekedtél a hitbe?
16 éves lehettem körülbelül, amikor egyszer elmentem Ferenc atyához, és azt mondtam neki, hogy én nagyon szeretek ide járni a templomba, szeretem ezt a közösséget, mindazt, ami itt történik, de hát én ezt nem tudom elhinni, hogy valaki van, aki nincs itt, de hogy mégis van, és hogy nem, hát ezt nem tudom elképzelni. És meglepett, hogy Ferenc atya ezt milyen megértéssel fogadta, sőt, adott nekem akkor ott hirtelen könyveket is, hogy mit olvassak, és hogy ebben egyébként ilyen nagyon érdekes módszere volt, mert nem olyan könyveket adott nekem, amik a hitről szóltak, hanem amik a hitetlenségről, Isten nem létéről. És valahogy ez bejött neki, mert ezeket a könyveket nagyon nem bírtam elolvasni. Szóval csak nagyon rövid ideig tartott ez a kamaszkori hitetlenségem. És én azt gondolom, hogy akkor ott valahogy néhány hónap alatt valami nagyon megfordult bennem, megváltozott bennem, és talán szerencsésnek mondhatom magam, hogyha azt mondom, hogy azóta valahogy az Úristenben való hit és a vele való kapcsolat töretlenül itt van az életemben. Persze nem mondom azt, hogy ez az ő vele való kapcsolat, ez egy folyamatos örömünnep lenne, vannak ennek nehézségei, van, amikor távolságot jelent, van, amikor közelséget, szóval ennek a változását azért nagyon megélem. De talán azt mondom, hogy így 16-17 éves korom óta nagy kételkedés az Úristennel kapcsolatban nem ért utol.
Most hogyan fogalmazod meg, ki számodra az Isten és Jézus?
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Először azt szeretném mondani, hogy nekem valahogy ez a művészi vonal ilyen fontos volt az életemben, és az első alap végzettségem az az, hogy zenész vagyok. Mindig a gregorián és reneszánsz zene érdekelt, tehát ez az alapvégzettségem, és az Isten kapcsolatomat és a zene nagyon meghatározta. És hogyha Istenre gondolok, akkor elsőként képek, hangok jutnak eszembe, és valahogy a szépség nekem sokkal többet megmutat Istenből, mindenféle szépség, mint bármiféle gondolat, és ezért egy kicsit így nehezebben is fogalmazok az Úristennel kapcsolatban, hogy ki ő nekem. De hogyha így ebből az oldalról próbálom megfogalmazni, akkor ő az nekem, aki ezt a gyönyörű világot megteremtette, és ebbe megengedte, hogy én is itt lehessek. És amikor azt mondom, hogy gyönyörű világ, akkor gondolok a természetre, az emberekre, a zenére és az irodalomra, és minden másra, amiben valahogy ezt a szépséget megélhetjük. És persze tudom, hogy az Isten ennél jóval több is, de nekem ehhez az oldalához talán könnyebb kapcsolódnom. És valahogy még az imában megerősödött bennem, hogy bár tudatában vagyok annak, hogy ő egy, mégis különböző élethelyzetekben, különböző pillanatokban nagyon máshogy tudok kapcsolódni ehhez a Teremtő Istenhez, akiről az előbb beszéltem, vagy ahhoz a Jézushoz, akinek az emberségét és a hozzávaló kapcsolódás lehetőségét valahogy sokkal közvetlenebből tudom megélni, például egy imában megszólítva őt. És talán az utolsó 3-4 évemnek az élménye az, hogy a Szentlélek is megérkezett a másik két személy mellé. Nyilván úgy megérkezett, hogy hát itt van ő, csak hogy az én érzékelésemben, tehát hogy most értem el oda, hogy így fogalmazzak, hogy valahogy nagyon el tudom hinni, de ami még ennél is fontosabb, hogy meg tudom élni, meg tudom tapasztalni azt, hogy ő itt van körülöttem, mindenhol körülvesz, mint a levegő, ami így hozzáér a bőrömhöz, és hogy ilyen furcsa módon nem csak körülöttem van itt, hanem valahogy bennem is ő van. Fontos számomra, hogy, és ez valahogy már egy nagyon fiatal korom óta itt van bennem, hogy rátaláltam a csendes imára, a szemlélődő imára, amit nem mondom azt, hogy évtizedek óta folyamatosan végezném, inkább azt mondom, hogy vannak olyan évek, amikor ebbe egy könnyebben bele tudok helyezkedni, és vannak olyan évek mondjuk, amikor nem annyira találom meg a lehetőségeket, a belső késztetést erre a fajta imára. De talán ez fontos, hogy amikor én Isten élményekről beszélek, akkor legszívesebben és legintenzívebben ezekhez az ima élményekhez tudok visszanyúlni, amikről nyilván beszélni nehéz, de ha már így a Szentlélek került szóba, akkor ennek mégis a tapasztalata egy nagyon erős tud lenni ebben a szemlélődő imában, ahogy ülök, akár otthon, de akár fönt dobogókön a Marézában, és akkor valahogy tényleg ilyen valóságossá válik az ő jelenléte. Nem csak gondolatban és tudásban való jelenléte, hanem a tapasztalatban.
Tudsz felidézni olyan konkrét eseményt, amin átsegített a hited, de talán próbára tette azt?
Amikor arra gondolok, hogy mi a munkám, akkor egyrészt tudok hálát adni ezért, másrészt pedig érdekes módon mégis megjelenik bennem az aggodalom, vagy ennek az ilyen nehezebb oldala is. Az Egyházi Fejlesztők nevű csapatban dolgozom, és a csapatépítés, szupervízió, szervezetfejlesztés, ilyesmi munkákat végzünk a kollégáimmal, és mindezt egyházi környezetben. Ami azt jelenti, hogy bőven van lehetőségem egyrészt ennek az izgalmas és jó oldalát megélni, és azt megtapasztalni, hogy az Úristen mennyire ott van ezekben a munkákban. És ezek ilyen nagyon konkrét élmények is. Például az, hogy ezekben a munkákban így kollégámmal valahogy azt a módszert alakítottuk ki, hogy majdnem mindig behozzuk a munkában a napi evangéliumot. És hogy egészen hihetetlen, hogy ez mennyire oda passzol abba a munkába, hogy mennyire nagyon-nagyon konkrét gondolatok, üzenetek hangoznak el így a napi evangélium kapcsán. Talán egy másik tapasztalat, amit még így szívesen mondanék, hogy nagyon szeretünk ketten dolgozni, és ez számomra éppen amiatt különösen fontos, mert az a tapasztalatom, hogy a ketten való munkában az Úristen valahogy nagyon be tud férkőzni a gondolatainkba, és így végül is így rajtunk keresztül a közösséggel való munkába is. Én elég olyan típus vagyok, aki a kezdődő munkák előtt nagyon tudok aggodalmaskodni és izgulni, hogy jaj, mi lesz ebből. Egészen addig a pillanatig, míg aztán el nem kezdődik a munka, és meg nem érzem azt, hogy nem vagyok egyedül, és sok-sok esetben nem tudom, hogy mi fog történni, mit fogok mondani, hova fogok eljutni, és ezzel az érzéssel vagyok ott, ezzel a pánikkal, hogy úgy fogalmazzak, hogy Úristen, mi lesz ebből? És aztán valahogy mégis nagyon-nagyon sokszor ez a tapasztalat, hogy éppen ebből a kiüresedésből, most ezt a furcsa szót használom, itt erre nagyon is meg tud születni valami, mert az Úristen éppen ebbe az emberi ürességbe tud és szeret benyomulni, megjelenni. Szóval a munkának ez az egyik ilyen izgalmas, és a hithez kapcsolódóan nagyon jó élménye. És persze van ennek nehezebb élménye is, hiszen az egyházban dolgozva fejlesztő szakemberként általában olyankor hívnak, amikor valami nem annyira jó, vagy amikor valami éppen változtatni szeretnének, és hogy bőven volt van lehetőségem meglátni azt, hogy az egyház mennyire sebezhető, mi emberek, hogyan vagyunk ott az egyházban, mennyire tudjuk megnehezíteni egymás életét az egyházban, és még így sorolhatnám sok-sok dolgot, és hogy talán, ha így a hittel, az Úristennel kapcsolatban ilyen nehézségeim vagy kétségeim támadnak, akkor az leginkább valahogy így ennek az ő földi művét gondozó intézmény, és most direkt használtam ezt a szót, intézménynek a nehézségével kapcsolatban élem meg.
Párválasztáskor mennyire volt fontos, hogy hívő társat találj?
Feleségemmel a Nagytétényi templomban, a hittancsoportban ismerkedtünk össze, úgyhogy gyakorlatilag 10 éves korunk óta ismerjük egymást. Nem mondom, hogy egyből egymásba szerettünk volna, tehát azért kellett még utána egy jó 10 év, hogy összekapcsoljuk az életünket. De hogy ez így nagyon fontos volt számunkra, hogy ugyanabból a környezetből, háttérből érkezünk. Szerintem érdekes az, hogy nagyon különbözőek vagyunk a feleségemmel, és erre csak egyetlen dolgot szeretnék elmesélni. Ő meg van róla győződve, hogy az Úristen minket egymásnak teremtett. Én pedig meg vagyok róla győződve, hogy mi egymást választottuk. Talán hallják a hallgatók is itt az ebben feszülő ellentmondást, és az ehhez kapcsolódó örök elégedetlenségünket, amikor én azt mondom, hogy hát nagyon szép, hogy minket az Úristen egymásnak teremtett, de hát hogy van akkor emellett a választás? És az az elégedetlenség, ami pedig ő benne megjelenik, amikor én azt mondom, hogy én téged választottalak, és akkor ő azt mondja, hogy nincs ebben mégiscsak valamilyen sorsszerűség. És mindig így magamban így egy kicsit nevetgélek is ezzel, meg így ilyen viccesen elmesélem, de közben meg valami mégis fontosat mond el szerintem, nem csak a kapcsolatunkról, hanem az emberi életről is, és arról a titokzatosságról is, amivel megérteni próbáljuk azt, hogy mi történik velünk egyáltalán az életben, és hogy hogyan van ebben jelen az Úristen, és próbáljuk magyarázni, megfejteni, megtalálni, elfogadni.
Hogyan alakult a családi életed?
5 gyerekünk van, legkisebb, és most már 23 éves, és hát különböző módon vannak kapcsolatban az Úristennel, vagy nincsenek kapcsolatban az Úristennel. Bár ez utóbbi talán egy erős fogalmazás, amit még lehet, hogy majd újra gondolok itt a következő mondatokban. Van olyan, aki számára ez ugyanolyan magától értetődő az Isten létezése és a vele való kapcsolat, mint ahogy számunkra, de van közöttük olyan, akivel lehet erről beszélgetni, de hogy nincs azon a véleményen, vagy nem úgy látja ezt az egész dolgot, mint ahogy mi látjuk. Talán keresőnek lehet fogalmazni, hogy keresi nagyon azt, hogy ő maga hogy is van ebben a kapcsolatban. Most, hogy kimondtam ezt a kereső szót, nagyon eszembe jutott, hogy mostanában sokat olvastam a Tomás Haliktól, ő egy cseh atya. Sok helyen lehet tőle olvasni különböző szövegeket, és az én fejemben is kicsit jobban el tudtam rendezni az ő szavai nyomán ezeket a gondolatokat, hogy régebben talán ebben a hívő-nem hívő dinamikában gondolkodtunk, ő pedig sokkal inkább azt mondja, hogy érdemesebb a kereső-nem kereső dinamikában gondolkodni, és ez a keres-nem keres, ez ugyanúgy megjelenik a hívők számára, mint a nem hívők számára is, tehát hogy számunkra hívők számára is ez nagyon fontos, hogy folyton újra és újra föltegyünk kérdéseket, keressük az Úristenhez való kapcsolódásnak a mikéntjét, és hogy ez talán a hitünknek egy nagyon fontos eleme. És hogy ugyanígy a nem hívőknél is ez egy fontos különbség, hogy úgy nem hívő, hogy ebben a nem hívőségében határozottan van jelen, vagy vállalja ennek a bizonytalanságát és a kereső módját. Szóval inkább szeretek így gondolni a gyerekeimre, hogy talán nem ott tartanak most a hitben, ahol örülnék, ha tartanának, de bízom benne, hogy a keresésnek ez az őszintessége viszont ott van bennük.
Van olyan szent, vagy akár ma élő személy, aki valamilyen formában mélyen hatott rád, közelebb kerültél általa Istenhez?
Ha így megpróbálok visszagondolni azokra az olvasmányi élményekre, amik a kereszténységemhez, hitemhez így nagyon kapcsoltak, akkor ezek is valahogy így leginkább, legerősebben az ima, a csendes ima, a szemlélődés körülihez kapcsolódó témák, könyvek voltak, amik nekem így nagyon sokat adtak. Legszívesebben azt az élményt emelném ki, ami az elmúlt 2-3-4 évben az augsburgi Gebetshaus imádságházához és Johannes Sartlhoz kapcsolódik. Kétszer is voltam 3-4 napig Augsburgban azon a fesztiválon, amit Johannes Sartl és a munkatársai szerveztek, és nagyon-nagyon jó volt megélni azt a jó értelemben véve nyitott és bátor kereszténységet, amivel ott találkozhattam. És a beszélgetésünk elejére is visszautalva, különleges élmény volt ott mindig az, hogy milyen szép dolgokkal találkozhattam ezek alatt a napok alatt. Amivel ott értem a zenét, ami nagyon minőségi, nagyon jól előadott zene volt, de akár azzal, hogy bár ezek a rendezvények egy járcsarnokban zajlottak, de hogy mégis milyen gyönyörű volt az a csarnok egy minimális díszítéssel vagy fényekkel, de hogy nagyon-nagyon esztétikusan jelentek meg a történetek, és nagyon nagy hatással van rám intellektuálisan is mindaz, amit ott azok az előadók, amilyen minőségben és amilyen gondolatokat tudnak idehozni az ima életről, és ezt valahogy összekapcsolva a teológiával és a művészetekkel.
Ide kínálkozik a kérdés, most hol áll az életedben a zene?
Érdekes utat járt be a zene az én életemben. Kamaszkoromtól vált igazán fontossá. Előtte is sokat hallgattam zenét, de akkoriban döntöttem el elég későn, hogy én zenével szeretnék foglalkozni. És ennek a zenével való foglalkozásnak és a hitnek volt egy ilyen nagyon fontos ilyen gyújtó pontja az, hogy amikor én leérettségiztem, utána egy évre elköltöztem a bérletbe, hogy azt csinálhassam, amit én szeretnék, meg nem is jelentkeztem egyetemre, és azt mondtam, hogy egyik fontos eleme ennek az évnek, hogy én szeretném minden héten meghallgatni azt a Bach kantátát, amit Bach arra a hétre komponált. És akkor én belemerültem abba a kantátába, a szövegébe, a zenéjébe, az áriákba, a korálokba, és ez egy ilyen nagyon, nagyon szép kapcsolódás volt a zenének és hitnek. Ez volt az ilyen legfontosabb lökés azon, hogy zenével kezdjek foglalkozni. De aztán, ahogy meséltem, most már igazából nem ez a munkám, és a zene mondjuk így 30 éves koromtól kezdve így egyre kisebb szerepet töltött be az életemben, míg aztán, amikor 50 éves lettem, akkor én úgy szoktam mondani, hogy leszereltem. Jeleztem zenész kollégáimnak, hogy most már teljesen máshogy alakult az életem, nincs időm gyakorolni, nem tudok úgy bekapcsolódni ezekbe a zenei programokba, amikben addig részt vettem, mint ahogy addig, különben is jöjjenek a fiatalok. És akkor volt körülbelül 4 év, amikor zenét sokat hallgattam, de aktívan nem vettem részt a zenélésben. És 3 évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátom mondta, hogy elindított egy olyan képzést, ami gitáros zenekarok vezetőinek szóló képzés, hogy ezt az egész gitáros zenekaros dolgot egy kicsit így valahogy próbáljuk meg minőségibbé formálni, és hogy megvannak azok a tanárok, akikre ők gondolnak, és jöjjek el kórust, meg együtt éneklést tanítani. Eléggé haboztam ezzel kapcsolatban, aztán végül is igent mondtam, és most az elmúlt 3 éven legszebb döntésének tartom, hogy ebbe beszálltam. Én sose tanítottam előtte, és most az elmúlt 3 évben pedig tanítok ebben a képzésben, sőt egyre többet, kezdetben így az együtténeklést tanítottam, aztán zeneelméletet, most már éneket is, és nagyon-nagyon szép élmények kapcsolódnak ehhez. Van ennek a történetnek még egy nagyon különleges vonala, hogy Tamás, ez a barátom, ennek a képzésnek az első napján rosszul lett, és 3 nap múlva meghalt. Valahogy elindította, létrehozta ezt a képzést, és utána itt hagyta nekünk, akiket tanároknak meghívott maga köré. És az elmúlt 3 évnek ez egy ilyen extra fényt is ad minden nehézségével együtt. De hogy valahogy éppen pont ez a történet lehetetlenné teszi azt, hogy ne gondoljunk minden nap arra, hogy ez nem véletlen. És hogy az Úristen útjai teljesen kifürkészhetetlenek, és nyilván semmiféle magyarázatot nem tudok arra adni, hogy miért így történt, és miért ez történt. Valahogy mégiscsak az Úr itt valamit ezzel mutatott, adott, még akkor is, hogyha nem tudjuk mit.
Életeddelén túl van-e olyan tanács, bölcsesség, amit szívesen átadsz a hallgatóknak?
Én alapvetően egy elég nyugodt embernek tartom magam, és ezt a nyugodtságot az Úristennek is köszönhetem, azt gondolom, talán ennek az imában kapott nyugalomnak, ebben a valahogy csendben való őre, odafigyelésre is. De hogy éppen azt szeretném most kiemelni ennek kapcsán, hogy ugyanakkor meg azt élem meg, hogy az Úristen meg folyton új kihívások elé állít, és azt nem mondom, hogy állandóan, de rendszeresen piszkálódik velem, hogy ebben a nyugalomban ne telepedjek bele, ne elégedjek meg ezzel a nyugalommal, hanem hogy találjon meg azt a kifelé mozdulást, bátorságot, lendületet, ötletet, kreativitást, aminek ez a nyugalom egy jó hátteret tud adni. Így vagyok az Úristennel, azt hiszem, hogy egyszerre élem meg az ő sokféleségét és az ő sokféle hívását, szándékát velem kapcsolatban. És ha bárkinek is ötletet vagy javaslatot tehetnék, ajánlanék bármit is, akkor az azt hiszem, hogy ez lenne, hogy ne elégedjünk meg az alapvetővel és a megszokottal, és hogy hagyjuk így, hogy az Úristen vezessen, irányítson bennünket. Amiben van sok nehézség. Éppen tegnap egy barátom mesélte, hogy milyen különös volt, hogy az Isten a zsidókat Egyiptomból kivezette felhőoszlopban vagy lángoszlopban ment előttük, és mikor megállt, akkor megálltak, mikor ment, akkor ment, és hogy így nem lehetett tudni, hogy most egy napra álltunk meg, vagy egy évre, vagy hogyha most elindulunk, akkor 10 métert fogunk menni, vagy 3000 kilométert. Ő valahogy ilyen folyton megy, akar valamit, miközben én úgy érzem, hogy úgy akar tőlem valamit, hogy közben meg teljesen elégedett azzal, ami vagyok. Ez is egy ilyen ellentmondás. Ez így ugye nem lehet. Én mégis ezt élem meg, hogy ő így szeret, ahogy vagyok, és közben mégis új és új kalandokra és kiteljesedésekre hív.
Koncz András egyházi fejlesztővel, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
Lélek hangja. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.